Jó estét kívánok! Most a idei kabala kurzusok, a zsidó évszámítás szerint idei kabala kurzusok második kurzusán veszünk részt. Köszönöm szépen! Ennek a kurzusnak az a neve, hogy kabala és lélektan. Az előző kurzus az egy általános bevezető kurzus volt a kabalába. A most következő 8 előadáson pedig jobban fogunk koncentrálni majd a lélekre és a kabala gondolatai a lélekről. Ugye, és hát ezzel nagyon sok minden kapcsolódik. Természetesen azoknak, akik részt vettek az előző órákon, sok fogalom már ismert lesz, lehet, hogy egy-két dolog ismétlés is lesz, de azokban a dolgokban, amiket lehet, hogy azokban a fogalmakban, amelyeket lehet, hogy az elmúlt alkalmakkor csak érintőlegesen említettünk, azokban jobban el fogunk mélyezni, és lesz nagyon sok új fogalom is. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy az első alkalom a mai órának a címe az az, hogy a lélek, vagy mi az a lélek. Ez egy olyan kérdés, amit ugye mindenki mindenkit foglalkoztat. Ugye, az életnek az egyik legnehezebb feladata megismerni önmagunkat. Sokszor még nehezebb, vagy kevésbé tudatos, mint másokat megismerni. És itt ugye ez egy kulcskérdés, hogy gyakorlatilag mi is ez a bennünk megfoghatatlan valami, ami mégis tudjuk, hogy ott van. Hogyan működik ez, és hogyan reagáljunk azokra a dolgokra, amelyeket sokszor a tudatunk, vagy nem tudatosan történnek velünk. Vagy akár hogyan fejlesszük a lelkünket, hogyan váljunk jobb emberekké, hogyan hozzuk ki azokat a lehetőségeket a lélekből, amelyek mélyen benne vannak, és néha előjönnek. Mert ezekhez mind nagyon fontos, hogy megismerjük azt a felépítését, egy kicsit megtanuljuk a léleknek. Hát nyilván itt nagyon sokféle módon föl lehet térképezni a lelket, és ahány tudomány, vagy ahány gondolatvilág annyiféle módon teszik ezt a tudósok. A kabala tudósai egy kifejezett, nagyon konkrét térképet csinálnak a lélekből. Ugyanúgy, ahogy az előző alkalmakkor nagyon részletesen, vagy nem is annyira részletesen, de eléggé konkrétan kitértünk az isteni fény feltérképezésére, és ott elmagyaráztuk a különböző szinteket. Ugye minden szintnek volt egy logikus magyarázata. Hasonló módon a léleknek is nagyon sok szintje van. Ezek a szintek ezek nem csak egy ilyen hasraütésből ihletre jött nevek, hanem ezeknek bizony funkciójuk van, amelyeket az ember a saját maga életében is fel tud fedezni. De ahhoz, hogy át tudjunk térni ezekre, ahhoz először én kérdezném, és talán ez egy előző alkalommal már ezt a kérdést föltettem, de frissítsük fel a gondolatainkat, hogy szerintünk mi az a lélek? Szeretném kérdezni, és kérem, hogy próbáljunk meg válaszolni. Akkor ezt a fogalmat azért elég gyakran használjuk, pláne olyan emberek, mint mi, akik foglalkozunk egy kis spiritualitással. Mit értünk mi az alatt, hogy lélek? Elég egy hangon válasz. Egy felsőbb lény.
Felsőbb én.
Egy felsőbb én. És mihez képest felsőbb én? Tehát akkor nem sorolnád a tudatos énünket a lélekbe. Van esetleg más... Én így általánosságban is kérdezem, tehát nem feltétlenül kell csak magunkra gondolni, hanem esetleg azon is elgondolkodhatunk, hogy csak az embernek van lelke, vagy vannak-e más, esetleg más élőlényeknek is van-e lelkük. Ez mind összefügg azon, amikor azt kérdezem, hogy mi az a lélek, vagy esetleg más elgondolás. Hát ezzel, hogyha én egy földi halandó vagyok, nem jutottam sokkal előbbre. Azt mondja, az örökkévalónak egy része, de nem olyan, mint az örökkévaló. Nem tudom, hogy milyen az örökkévaló, úgyhogy azt pláne nem tudom, hogy milyen, ami nem olyan, mint az örökkévaló. De jó, elfogadom ezt a választ. Tehát ez egy...
De... Érdekes,
az összefügg ezzel a lélekkel?
Én jelzőként.
Hát azt mondja...
Lehet, hogy fordításnak, ami gyakran felmerül az ember.
Tehát itt az ötlet merült föl, hogy a... lelkes állat, az a jelző arra mutat, hogy az állatoknak is van lelke. Jó, ez nyelvtani szempontból, vagy nyelvi szempontból ez egy érdekes felvetés, de én szerintem ennél komolyabb, vagy nem is komolyabb, de pontosabb érvelésekkel is lehet mutatni, mondjuk, hogy az állatokban lelke. Ja, értem. Én azt hittem, hogy jó. Azt hittem, hogy tehát a Bibliára gondolsz. Amikor az, a Bibliában azt mondja, hogy az állatoknak lelke van, jó? Igen, igen, teljesen megértettem. Én azt hittem, hogy arra gondolsz, hogy amikor egymás közt azt mondjuk, hogy az állat milyen lelkes. Lelkes a... Jó, jó. Értem. Tehát a Bibliára vezeted vissza, és azt mondja... Sőt, a Teremtés könyvében is írva van, hogy... hogy
tehát még az állatoknál is van ilyen különbségtétel, hogy
van. Nem, van, nem, nincs is különbségtétel. A Teremtés könyvében az van, hogy Kolosser nefes hája, vagy Kolosser nefes bolyd hájasma, minden, amivel a lélek van, az a hája, az élet. Élet vagy állat. Az élet és az állat, az majdnem, hogy ugyanaz a szó héberül. Állat a neve. Úgyhogy tényleg az állatoknál is van az jelző, az a lélek. Most egy kicsit felejtsük el, hogy mi ismerjük a Bibliát, valamilyen kicsit kézzelfoghatóbb gondolatot.
Az emberben egy összalakot vagy adás is, ami aztán a testet képesítődik. Szóval olyan, hogy benne két adó, és
ez azt mondod, hogy a lélek az összeköttető Isten és az ember között? Akkor az, a lélek az ember része? Mi az ember? De amikor rólam beszélsz, akkor az én a testemről beszélsz? És a lélek az csak egy összekötő köztem és Isten között. Tehát ha mondjuk én nem foglalkozok Istennel, akkor...
Valahol ez a...
Aha. Tehát akkor itt fontos pontot mondasz, hogy az élet és a lélek az összefügg. Akkor mondhatjuk azt, hogy csak az élő dolgoknak van lelke?
Igen.
Mindenki együtt ér, csak az élő dolgoknak van lelke. Uh-huh. Más esetleg, más ötlet.
Az embert ilyen hármasságba szokták. Test, szellem és lélek, most nagy kérdés szellem és a lélek közötti. Nem is azt hiszem, hogy nem nehéz meg. A lélek az inkább, ami az érzelemmel kapcsolatos.
Van esetleg még más gondolat? Kicsit. Jó, tehát akkor mindenki valahogy azért valami magasztos, isteni dologgal kapcsolt össze a lelket, esetleg még az élettel. Én azt mondom, hogy nagyon sokféle módon lehet definiálni a lelket, és mindenkinek igaza van, mindenki, aki felszólal, szerintem én egyetértek. Én azt mondanám, hogyha először is azt gondolom, hogy ha a lélekre egy nagyon tág definíciót akarunk mondani, akkor azt mondhatjuk, hogy mi a különbség a lélek és a test között, hogyha külön akarjuk választani azokat a dolgokat, amelyek az emberben a lélekkel kapcsolatosak, és amelyek a testtel kapcsolatosak, a testiességgel, akkor a lélek az az, amit tudjuk, hogy van, de őt magát nem fogjuk meg. Ő maga nem kézzelfogható, akkor honnan tudjuk, hogy van? Az ő hatásai, az ő hatása érezhető. Hát mondjuk abból tudjuk, hogy valakinek van lelke, hogy él. Ez a léleknek a hatása, hogy ő él. A lelket magát nem tudjuk megfogni, a testét azt igen. Abból tudjuk, hogy valaki azt mondja, hogy milyen nagy lelkű, ez is egy ilyen nyelvi dolog, akkor azt mondjuk azért, mert olyan, mondjuk olyan sokat adakozik, vagy olyan jó szívű. A jó szívűség sem kézzelfogható, hanem annak a kimenetele, vagy annak a következménye kézzelfogható. És most mindjárt mondok egy általános definíciót, amiből ez még jobban érthető lesz. Én azt mondom, hogyha nagyon általánosságban beszélünk, akkor nem csak élőlényeknek van lelke. Most mindenféle isteni témát félretéve, ha ezt a definíciót használom, akkor azt mondhatom, hogy mindennek van lelke, mert ugye, és erről beszéltünk az előző kurzuson, amikor megfogok egy könyvet, akkor is megkérdezem, hogy mi ennek a könyvnek a lelke. És valóban mi a könyvnek a lelke? A könyvnek a lelke az a könyvnek az a része, ami lehet, hogy kevésbé kézzel fogható, de a könyv lényege. Ugye egy könyvnél... Hogy?
Ami megérint.
Hát egyrészt, ami megérint, de még miatt megérintene. Tehát maga az, hogy az a könyv az nem csak egy papír, meg rajta tinta, hanem ott van benne valamilyen üzenet, ugye ebben a könyvben. A könyv teste az maga a könyv lapjai, a tinta, és a tinta... De hát nem ez a lényege a könyvnek, hanem az, ami mögötte van, az, ami a lényege, az, ami az üzenete ennek az egésznek. megint csak egy olyan dolog, ami nem kézzelfogható, ugye? Hasonlóan az emberhez, az embernek a teste is egy kézzelfogható, tapintható valami, de nem ez a lényeg az emberben, hanem a lelke. A lelke az nem egy kézzelfogható dolog, annak maximum a hatásai foghatóak, de egy embernél is azt mondjuk, ugye mindig azt szokták mondani, hogy nem a test a lényeg, nem szabad a külsőségek alapján ítélni, habár nyilván ennek azért van hatása ránk, ugyanúgy, ahogy egy könyvnél is van. Egy nagyon szépen megírott könyv, egy nagyon szép kiadásban van, színes képekkel, akkor az mindig vonzóbb, mint hogyha ha nagyon csúnya és nehezen kiolvasható a szöveg. Tehát ezt nem mondom, hogy a két dolognak nincsen kölcsönhatása egymással, de egy könyvnél is tehát van az a lényeg, az a nem kézzelfogható lényeg, amit léleknek is nevezhetünk akár. De ha nem is egy könyvről beszélünk, hanem még egy egyszerűbb élettelen dologról, minden élettelen tárgynak van valamilyen üzenete, vagy valamilyen célja, funkciója, és azt lehet mondani, hogy ez a cél, vagy a funkció, egy nagyon alapszinten beszélve, ez az a lélek, amiről ez a lelke. És ez igaz élettelen tárgyaknál, igaz növényeknél, állatoknál, és igaz az embernél is. Hogyha ezt a definíciót használjuk. Mondjuk azt mondom, hogy van egy asztal, akkor az sem csupán egy darab fa meg vasak, hanem ennek is van egy funkciója, van egy lényege, van egy üzenete, hogy erre rá lehet tenni dolgokat, de ez arra van, hogy az ember segítse, és még folytathatnám. Ugye minden, a világon mindennel ezt el lehet mondani. Persze, hogy nem kérdéses, hogy ahogy megyünk nevezzük most a világ mindenség egészét a teremtmények halmazának, ahogy megyek a teremtmények halmazán belül egyre magasabb szintre, ugye azért mondom azt, hogy magasabb szintre kerülök, mert egyre jobban előtérbe kerül ez a lényeg. Ugye míg egy darabkőnél, vagy egy asztalnál azért nagyon az asztal teste kerül előtérbe, egy embernél azt az embert tiszteljük, akinek mondjuk a lelke kerül előtérbe. Ugye minél feljebb kerülünk, annál inkább a lélek nagyobb hangsúlyt kap. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon alap megfogalmazásban a lélek az nem más, mint a kabbalisztikus kifejezés erre, az metziut és mahut. Metziut az lét, Ciut és mahut. A lét az maga a kézzelfogható lét, a lényeg az pedig a lényege, a lelke annak a kézzelfogható dolognak. Tehát azt mondhatom, hogy ez egy nagyon alapszinten, még ilyen bármiféle isteni dolgot belekevenünk, és ez mindenkire igaz. Ez az emberre is igaz. Tehát a legmagasabb lényre is igaz. Most ez azért is fontos, mert amikor azt mondjuk, hogy a lélek az örökké való, akkor ezáltal a megfogalmazás által nem válik el, egyáltalán nem kérdéses. Ugye, amikor azt mondom, hogy a lélek örökké való, akkor a magát nem hívőnek tituláló ember egy kicsit már gyanakszik, hogy hoppá, ez már neki nem tetszik. Pedig, ha belegondol, akkor egy könyvnek a lelke teljesen egyértelmű, hogy örökké való. Attól még, hogy ezt a könyvet elégetik, a könyv tartalma nem válik. Nem lehet a könyv tartalmát, aztán a nem kézzelfogható tartalmát nem lehet elégetni. Sőt, azt is nem csak örökkévaló előre, hanem örökkévaló visszafelé is. Attól még, hogy ezt a gondolatot, ezt az igazságot, ezt az elméletet nem írta még le senki, és így nem jött le, nem született meg a világban. Ez már létezett korábban is. Csak erre valaki rájött, rátalált. Attól még, hogy nem lett megfogalmazva a relativitás elmélete, és természetesen nem lett leírva, attól még az igaz volt, és létezett korábban is. Hát, hogyha ilyen módon fogalmazzuk a lelket, akkor bizony az, hogy a lélek örökké való, az egyáltalán nem lehet problémát, és nem kell, úgy mondjam, hívő embernek lenni ahhoz, hogy higgyünk valaminek az örökké valóságában. Ezt minden ember azt gondolom, hogy megérti. És ha már egy könyvnél igaz ez, akkor pláne, hogy igaz egy embernél, annak az embernek az érzései, annak az embernek a spiritusza, stb. Ezek mind-mind örökké való dolgok, és ezt senki nem vonja kétségbe, mindenki. Ugye, azt hiszem, hogy ezt el lehet fogadni. Csak. Igen.
A könyvnél, amiről beszéltélek, az nem a szelleme.
Most hagyjuk egy kicsit ezt a szellem és lélek definíciót. Maradjunk egyelőre, ezt vonjuk egybe, jó? Ha egy kicsit tovább megyünk, akkor most már elrugaszkodunk ettől a inkább materiális megfogalmazástól, és bevonjuk ebbe az egész történetbe Istent. Nyilván a kabala filozófiája azért hisz Istenben, és azért ez nem lehet kihagyni. Tehát a második szintén azt mondanám, az az, amikor már Istenről beszélünk, és itt is egy nagyon általános dolgot mondok, a lélek az az isteni energia, ami az életét adja, vagy ha más nem a létét, ha nem élő lényről beszélünk, akkor a létét adja minden teremtménynek. Tehát, ugye, ha azt mondom, hogy egy állat, vagy egy növény, akkor ez teljesen érthető. Mindannyian láttunk már élő állatot, meg halott állatot, egy élő növényt, meg egy kiszáradt növényt, ugye egyértelmű a különbség a kettőjük között, és itt akkor azt lehet mondani, hogy az, ami az életet adta neki, az az isteni energia, de nem csak így fogalmazhatunk, azt mondhatjuk, hogy maga a létezés, ugye, ahogy már az előző kurzuson hasznosan beszéltünk, hogy Isten folyamatosan mindent léteztet, mert az isteni energia nélkül nem lennénk képesek létezni sem, akkor ez az isteni energia, ami léteztet bennünket minden pillanatban, ez a lelke mindennek. És akkor itt azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen általános nagy lélek, ami mindenben ott van. Végül is, és megint visszatérhetünk ahhoz a definícióhoz, amit az előbb használtam, azt is mondhatjuk, hát igen, ez a lelke, ez a lényege mindennek. Ez az isteni energia, ami léteztet bennünket, ez a lényege minden teremtménynek. Ez a leglényege. És akkor ez itt a lét, most egy kicsit összemosom, tehát csinálhatnánk ebből két szintet, és mondhatnánk azt, hogy először is a létezés, az az energia, ami léteztet mindent, és aztán van egy másik szint, amikor azt mondom, hogy az az energia, ami éltet mindent. Ott már akkor csak az élőlényekről beszélek. De most ezt, vegyük ezt a kettőt egybe. És akkor van a legmagasabb szint, amiről mi fogunk beszélni, ez az emberi lélek. Emlékszünk-e talán, hogy miben különbözik az emberi lélek? A Bibliában leírt teremtés történetében az ember lelke miben különbözik az állatok lelkétől? Azt hiszem, hogy ezen végigmentünk a múlt alkalommal is. Akkor segítek, hogyha nem emlékszünk. Ja, arról van szó, hogy az, amikor elolvassuk a teremtés történetét, akkor addig, amíg az embert meg nem teremti Isten, azért csak annyit mond mindig, hogy legyenek az állatok, a madarak, akik a levegőben repülnek, csúszómászok. Nem mondja azt, hogy azoknak létrehozta a testét, és aztán azokba belelehelte a lelket. Hanem azt mondja, hogy legyenek, és akkor ők lettek. Testtel, lélekkel együtt. Ugye minden élőlény. Amikor az emberhez élünk, akkor azt mondja, hogy Isten megformálta az embert, és belelehelte a lelket. Vagy ipach beapav nishmathaim, belelehelte az orrába az élet lehelletét, vagy lelkét. Ugye ez egy nagyon fontos különbség, mert ez azt mutatja, hogy az embernél a lélek az nem csupán az életről szól. Az nem korlátozódik arra, hogy a lélek csupán arról szól, hogy éltesse ezt a testet. Hanem többről szól. Itt egy isteni lehellet van, és az isteni lehelletet fölfoghatjuk úgy is, mint az Isten legmélyéről, az isteni szintek legmélyéről, az isteni eszenciából érkező szikra vagy energia, ami az emberbe öltözik, és ami persze élteti is az embert, de nem ez az egyetlen funkciója, vagy nem korlátozhatjuk és mondhatjuk azt, hogy Isten ezt azért adta belém, hogy én éljek, hanem itt egy sokkal mélyebb dologról van szó. Ugye azt a példát is használja a kabala, hogy amikor az ember lehel, akkor ugye ez valahogy nagyon mélyről jön, egy ilyen egész mindent kívánó cselekedet. Míg hogyha mondjuk csak beszél, vagy akkor az úgy közben más is tud csinálni, hogy valaki egy egész lélegzetből lehel, amit én most nem tudok csinálni, akkor az úgy az egészét megkívánja, az, hogy valahogy nagyon mélyről jön. És az, hogy ott a Biblia ezt a lehellet kifejezést használja Istennél, ez arra utal, hogy itt Isten legmélyéről, legmélyebb eszenciájáról van szó. Ezt hívjuk úgy, ezt a lelket hívjuk úgy, hogy az isteni szikra, amit itt valaki említett is. Na jó, most azért az nem világos, hogy rendben van, hogy ez az isteni szikra, de akkor ez most mi? Ez most én vagyok, vagy az Isten? Most egy kicsit, vagy ez összekötető köztem és Isten között. Egy kicsit furcsa ez a dolog. Akkor azt lehet mondani, hogy Isten belém adta az ő részét, de akkor ez most én vagyok, vagy ez igazából egy idegen valami bennem, ez az isteni szikra. Értjük a kérdést, hogy akkor hogy van ez? Azért, egy kicsit jobban megértsük, azt kell látnunk, hogy nézzük meg, hogy milyen kontextusban van szó a lélekről. Ha mindenki kapott egy ilyen, a Bibliában, mindenki kapott egy ilyen forrásanyagot, és mielőtt átolvasnánk őket, azt érdemes lenne felírni, hogy a Bibliában nem tudtam mindegyiket idézni most, de a Bibliában öt fajta neve van a léleknek. Az öt lélek, és felírom. Most a már a szintek szerint írom fel, és a legalacsonyabbat írom legelsőnek. Nefes, Ruach, Haya, Nefes, Ruach, Neshama, Haya, Yechida. Most le is fordítanám őket. Nagyjából mindegyik ugyanazt jelenti az őzménységet. Az első három mindenképp azt jelenti, hogy lélek. Nézzük meg, hogy milyen. Ugye a héber szavak mindig összefüggnek egymást, milyen gyökerük lehet ezeknek, a gyökük lehet ezeknek a szavaknak. Nefes az, ami ilyesmit jelent, ahol a szóval kapcsolatos, hogy nofás, megnyugszik. Ruach, így az egyértelműen azt jelenti, hogy szellő, vagy szél. A Shama az azzal a szóval kapcsolatos, hogy Neshima, fújás vagy lélegzés. Haya, élet. És egy Hida az az egyetlen. Ez a négy, ez öt neve van a léleknek. És itt, hogyha most megnézzük a bibliai idézeteket, akkor azokban is látjuk, hogy itt én az első háromat tudtam most idézni, hogy három különböző helyen, három különböző módon nevezi a lelket. Az elsőnél azt mondja, hogy megalkotta az örökkévaló embert, és bele lehet az orrába az éltető lelket, utána Neshama szót használja. Következőnél, hogy számon kérem az ember lelkét, azt tudja, hogy nefes. Mindez, aminek az orrában az élet lehellete volt, ez ugye Noénél, amikor mindenki meghalt, akkor jött össze a ruach. Tehát látjuk, hogy a Biblia mindig másképp nevezi a lelket. Ritkább azért a utolsó kettő, a hája és hida az elég ritka, de most itt hirtelnyében, mert itt egy kicsit voltak akadályok, nem tudtam rátalálni. Tehát ez az ötfajta elnevezése van. Azt kell, hogy mondjuk, hogy amikor a Bibliában egy fogalomnak több neve van, akkor ez nem csak azért van, mert jobb, hogyha használunk szinonimákat, vagy szebb, irodalmilag szebb, hanem arról van szó, hogy mindig, amikor egy másik nevet használ, akkor ugyanannak a dolognak egy másik szintjéről beszél. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a léleknek öt neve van, az azt jelenti, hogy a léleknek öt szintje van. Most Most már csak azt kell megértenem, hogy ez miről szól. Mit jelent az, hogy öt szintje van? Én még nem is értem igazán, mi ez a lélek. Most már öt szintje van, tehát ez érdemes ugye ezt tisztázni. És erről fogunk most a mai órán beszélni. Az előbb föltettem azt a kérdést, hogy ha Isten belém leheli ezt a lelket, és az Istennek egy része, akkor ez hogy vagyok én? Hol vagyok én? Ez most akkor Isten bennem, de nem én. Akkor ez most Isten vagy én? Ugye ez volt a kérdésünk. Azt lehet mondani, hogyha ahhoz hasonlítjuk, képzeljük el a folyamatot, hogy Isten belém lehel valamit, vagy valaki belém lehel. Ennek több fázisa van. Azt lehet mondani, hogy amikor elkezdi fújni a levegőt, az egy, maga az a levegő, amit fúj, most nagyon kézzelfoghatóan próbálom leírni, maga az a levegő, amit ő fúj, arról beszélünk mi. Amikor elkezdi fújni, akkor az egy bizonyos pont, amikor fújja, tehát amikor még benne van, amikor fújja, és amikor belém kerül. Ez a három mondjuk lehetőség van. Amikor benne van, akkor ez még inkább belekapcsolatos, amikor fújja, az egy következő lépés, és aztán van a legvégső szint, amikor bennem ez megnyugszik. Ezt a három szintet összekapcsolhatjuk az első három szint nevével. Ugye nézzük, hogy nesamá, mi mit mondtunk, mit jelent a nesamá? Fújás. Ez egy, ugye az a pont, amikor még Isten fújja. A ruach az a szél, amikor ez már fújódik, és a nefes az, amikor megnyugszik bennem. Az a szint. Tehát ez három szintje. Mert azt jelenti, hogy azt lehet mondani, hogy igen, ezek fölülről jönnek lefelé, és akkor még nem is beszéltünk a két másik szintről, ami még följebb van, ugye a háj és a jehida. Ezért általában, most nem is fogunk belemenni az öt szint konkrét definíciójába, erre nem lenne elég ez az egy óra, de azt meg kell, hogy vizsgáljuk. Azt látjuk, hogy nagyon sok helyen ezt az öt szintet két csoportra osztják. Az egyik csoport az a nefes ruach nesama, a másik csoport az a chaya yechida. És mindig azt szokták mondani, hogy az első csoport nefes ruach nesama, amit különben egy mozaik szóval úgy szoktak rövidíteni, hogy naran, ugye, mert nefes ruach nesama, azt szerjük, akkor az narán. A narán az a léleknek egy külsőbb része, és a chaya yechida az a belsőbb része a léleknek. Mit jelent az, hogy belsőbb része és külsőbb része? Itt most ahhoz, hogy ezt megértsük, először szeretném szemléltetni az Istennel való kapcsolatunknak egy két érdekes változatát. Azt lehet mondani, hogy mint mindenben az életben, az Istennel való kapcsolatban is azt mondta, hogy kétféle módon alakulhat egy kapcsolat. Van egy olyan módja az Istennel való kapcsolatnak, hogy valaki tudatosan keresi, ugye mondjuk Istent, vagy keresi a Istennel való kapcsolatot, vagy a nevezők Istennek a magasabb szférákkal, vagy a spirituálisabb dolgokkal való kapcsolatot, és ezen keményen dolgozik, tanul, elmélkedik, imádkozik, és úgy tovább, és így tovább, és egyre jobban építi magát, és egyre magasabb szintekre kerül. Ez egy tudatos, hogy úgy mondjam, fejlődési módszer, de ezt még a tanulásra is elmondhatjuk, vagy emberi kapcsolatokra is. Ugyanígy van az a fajta kapcsolat, és amikor tudatosan egyre jobban megismerem a másikat, egyre közelebb kerülök hozzá, befektetek a kapcsolatba, és így tovább, és így tovább, és így szépen lassan épül a kapcsolat. Istennél is azért így van. Ha nem szabad gondolnunk, hogy Istennél a kapcsolat az csak úgy van, hogy van, akiknél van, van, akiknél nincs, és hát az emberek hajlamosak azt mondani, hát, én nem vagyok egy hívő ember, vagy én nem születtem olyannak, bárcsak olyan hívőnek születtem volna, mint te. Ezeket ugye ezt gyakran mondják az emberek. Miért várjuk el Istentől, hogy a vele való kapcsolat az úgy így jöjjön magától, míg más emberekkel való kapcsolat sem jön úgy magától, más emberekkel való kapcsolataikba is építeni kell és befektetni. Sőt, más embereknek való kapcsolatnál is vannak és hullámok. Hullámzik ugye a kapcsolat, amikor jobb van, amikor rosszabb van, amikor... tehát Istennel is ugyanígy megvan ez. Ha pedig ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy bizony építeni kell a kapcsolatot. És ritka az ilyen, mert az emberek sem is azt várják el, hogy ez úgy csak magától jöjjön. De bizony építeni kell, keresni kell, kutatni kell, tanulni kell, elmélkedni kell, imádkozni kell. Tehát keresni kell, és egyre jobban építeni ezt a kapcsolatot. Nehéz dolgunk van, ugye, mert ez azért nem olyan, mint egy emberrel való építkezés, ahol egyértelmű visszajelzéseket kapunk, azért mégis lehet építeni. Van egy másik lehetőség, amikor egyszer csak egy reggel fölébredünk, és tényleg azt érezzük, hogy valami megváltozott. Mindenfajta rákészülés nélkül. Mindenfajta tudatos rákészülés nélkül. Egy nap fölébredünk, és úgy érezzük, hogy valami megmozdul bennünk. És persze mindenkinek másképp jelenik ez meg. Mondjuk vegyük azt, hogy úgy érezzük, hogy már régen utoljára 50 éve voltunk zsinagógában, és most fölébredünk ma reggel, és azt mondjuk, hogy hú, nekem ott a helyem, és attól fogva indulás és gyerünk, és ott vagyok az imán, és mindent végig csinálok, és teljesen bepörgök, hogy úgy mondjam, teljesen lázba jövök ettől a... És végig gondolom, hogy miért, és nem tudok mindig rámutatni, hogy miért. Egyszerűen csak egy nap ez így történt. Sokszor ez mondjuk annak a következménye, össze lehet kötni azzal, hogy nagyon, mondjuk van egy törés az életemben, hogy nagyon nehezen mennek a dolgok, vagy éppen nagyon, nagyon jól mennek a dolgok, tehát azért lehet rátalálni okokat, de ezek sem olyan okok, amik megmagyarázzák ezt, amik azt lehet mondani, hogy építettem, és akkor ez lett az eredménye, hanem úgy hirtelen ennek hatására előttör bennem valami. És mi a különbség a kettő között? És akkor most én ezt összekapcsolnám a tanulásra, mert a tanulásnál is megvan ugyanez a kétfajta módszer. Van a tanulásnak az a módszer, amikor kutatok valami után, leülök a könyvtárba, hosszasan tanulok, olvasgatok, nehezen értem meg, kérdezek, válaszolnak nekem. Ez a hosszú távú kapcsolatépítés a tanult anyaggal. És aztán van olyan, amikor eljövök egy előadásra, és elmondják, és akkor egyből megértettem. Mi a kettő között a különbség? Mi a másodiknak a hátránya általában? Ingyen kenyér, ez az egyik. Tehát, hogy csak úgy jött, és talán kevésbé értékelem. És a másik, amit a János mondta, hogy könnyebben elfelejtem, figyeljük meg, hogy ez a dolog, amit magam tanulok, és keményen belefektettem, azt általában megjegyzem, amit egy előadáson végighallgattam, az nagyon gyakran már egy-két órával később sem tudnám úgy visszaadni. Teljesen természetes. Ez olyan, mint hogyha van egy magas szint, és akkor vagy föl tudok mászni a létrára saját erőből, vagy valaki fölemel oda. Ha valaki fölemel, akkor tőle függök, abban pedig, hogy elereszt, akkor ha nem kapaszkodom meg időben, akkor lecsúszok. Hasonló módon, amikor nem csak a tanulásnál, az Istennel való kapcsolatnál is azt vehetjük észre, hogy azok az emberek, akik így hirtelen minden előzmény nélkül egyszer csak beindulnak, nagyon sok esetben egy-két nap, vagy egy-két hét után ez a nagy lelkesedés visszafog. Ugye? Miért? Megint csak azért, mert ez nem egy saját munkára épített erődítmény, hanem valami, ami egyszer csak valami miatt van. Miért van ez? Miért van az, hogy egyszer csak fölébredek, és úgy érzem, hogy nekem ott a helyem, és én Istenhez milyen közel vagyok. Van, ugye fölébredünk, és hogy Isten itt van mellettem, én a legjobb barátja vagyok. Most persze viccesen mondok, de hogy tényleg vannak ilyen pillanatok az életben. És mit kell kezdeni ezzel? Ugye ez is egy kérdés. Hogy tudom mégiscsak kihasználni helyesen az ilyen pillanatokat. Van egy egészen más kérdés, majd aztán végén érthető lesz minden emlően, mert egy a válasz. Van egy olyan kérdés, amit a Baal Shem Tov, a haszidizmus megalapítója tesz fel. Ez egy érdekes talmudi mondás, és akkor ezt olvastuk föl. János, kérlek, hogy olvastuk itt az utolsót, még a tanult fogalmak előtt.
Jó, Sóában lévő, Rabbi szokta mondani, minden nap isteni szózat haladszik Horév hegyéről, mondván, jaj az emberiségnek a Tóra sérelme miatt.
Igen. Tehát azt mondja, hogy minden nap isteni szózat haladszik Horév hegyéről, jaj az emberiségnek a Tóra sérelme miatt, és aztán folytatja, és azt mondja, azért, mert az emberek nem tanulják a Tórát, ez egy nagyon nagy szégyen a Tórának. A Horév hegy az a hegy, ami ugye a a Sinai hegye, ahol a Tóra adatott, és onnan elhalszik ez a hang. Most oda megyünk, és belehallgatunk, nem halljuk általában ezt a hangot. Nem, ez akkor nem egy olyan hang, amit egy fizikai füllel hallani lehet. Akkor milyen hang ez? Azt mondja, ez a lélek hall. Rendben van, hogy ezt a lélek hallja, de a Baal Sem Tov azt kérdezi, hogy kinek szól ez a hang? Ha szádikoknak szól, igaz embereknek, akik azon a szinten vannak, hogy meghallják ezt a hangot, azoknak kár ezt mondani. Ők, nekik nincs problémájuk a Tóra sérelmével, ők bizony biztos a Tórával foglalják el az életüket. Ha pedig olyan embereknek szól, akik, mint amelyek mi vagyunk, akik nem hallják ezt a hangot, akkor meg kár, hogy szól, mert nem halljuk. De nem így kéne szólnia. Ez a kérdése a Baal Sem Tovnak. És erre azt mondja a Baal Sem Tov, hogy lehet, hogy a lélek nem hallja. Lehet, hogy mi nem halljuk, de nekünk szól ez a hang bizony. Lehet, hogy tudatosan nem halljuk, de a lelkünknek az a része, ami a belsőbb része, a magasabb része, ami úgymond az édenkertben van, most is, amit hogy hallja. És mire jó, hogyha azt hallja? Mert annak hatása van ránk is. És itt jutunk el az öt szinthez. Tehát azt mondtuk, hogy az öt szintet két csoportra lehet osztani. Van a Nefes, Ruach, Neshama és a Chaye Yechida. A Kabbala úgy magyarázza, hogy Nefes, Ruach, Neshama az a része, az a szintje a léleknek, amik bennem vannak. A Chaye Yechida pedig azok a szintek, amelyek az édenkertben vannak. Mi úgymond Istenben. Azok a szintek, amik az Istenben maradtak. Na de akkor ez mit jelent? Hogy kapcsolódok én ahhoz a szinthez? Hogy miért segít nekem az, hogyha ott az a szint hal valamit, vagy bármi hasonló. És egyáltalán, hogy az én lelkem? Hogyha az Istenben maradt, akkor az hogy az én lelkem? Az akkor nem az én lelkem, az nem jött át, akkor az nem az én lelkem. Van erre egy példa, hogy ugyancsak egy bibliai idézet, ahol a lelket azt Jákob kötelékének nevezi a Tóra, és azt a magyarázatot adja erre a kabbalisztikus írás, hogy amikor ugye a lélek olyan, mint egy kötél, aminek a felső vége az égben van, az alsó vége az emberben. És amikor föntről kicsit megrázzák azt a kötelet, akkor az lent is megrázódik. És ezért van az, hogy ez a kétfajta Isten való közeledés létezik. Van a tudatos, amikor én alulról rázom a kötelet, és van az, amikor föntről megrázzák. És ezért egy nap fölébredek, és mindenfajta előkészület nélkül, hoppá, úgy érzem, hogy itt valami elindult bennem. De ennek az a veszélye, hogyha nem kapaszkodom meg időben, és nem lendülök bele a saját erőmből is ebbe a rázkódásba, akkor ez az idő után abban marad, és akkor mindennek vége. Ezt a két szintet úgy hívja a Kabbala, hogy Issa Russa de la Tata, Issa Russa de la Tata, ennyire most nem írom fel, mert egy külön ott lenne nekem most felállni. Issa Russa de la Tata, alulról jövő lelkesedés, és Issa Russa de la Eila, Issa Russa de la Eila, felülről jövő lelkesedés. Ez arámi, két arámi kifejezés. Az alulról jövő lelkesedés az, amikor az ember maga csinálja, amit csinál, és lassanként épít fölfelé. A felülről jövő pedig az, amikor egyszer csak meglengetik felülről. Valami nem világos? Még egyszer mondjam? Delektáta, az az első, és Issa Russa de la Eila, az a második. Issa Russa de la Tata, az alsó, tehát alulról jövő lelkesedés, Issa Russa de la Eila, az a felülről jövő lelkesedés. Tehát akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a két szint van. Mit mondok, ha valami ilyetendő, hogyha felülről megmozgatnak, akkor ehhez időbe bele kell lendülni, és akkor előre halad. Ez olyan, mint amikor nem értek ehhez, de mondjuk azt, hogy egy vitorláshajót meglöknek egy kis motorral. De ha nem feszített ki időben aztán a rábocot, akkor nem fog segíteni, hogy meglöktek egy idő után, vége lesz annak. Tehát ez egy ilyen kezdeti lökés, amit azért adnak neked, hogy aztán te is beinduljál De ha nem indulsz be, akkor annak vége lesz. Tehát akkor ez a léleknek a két szintje, a Háje Híd az egyik oldalról, a másik oldalról pedig az, ami bennünk van. Most hogyan lehetne külön választani ezt a kettőt? Mi történik a lélekkel, amikor belénk kerül? A léleknek az a része, ami bennünk van. Történik egyáltalán vele valami? Azt kell mondjuk, hogy igen. Ha azt akarom mondani, hogy a lélek az egy olyan... Abbeszélünk, van egy lélek, meg van test. Ezek nyilván valami módon egyesülnek. Tehát ez az egység a lélek és a test között, ez nem egy olyan egység, mint amikor egy pohárba vizet töltök. És a pohár és a víz az megmaradt két külön entitás. Vannak bizonyos kölcsönhatások, mondjuk a meleg a víz, akkor a pohár is felmelegszik, vagy fordítva. Hanem ennél jóval nagyobb egység, amiben nyilván a testnek hatása van a lélekre. A hatása van a lélekre, az mondjuk azt jelenti, hogy olyan dolgokat a lélek a testben, a tudatos lélek, hogy úgy mondjam, a tudatos énünk, ami a léleknek az a része, ami bennünk van, ez a része nem fog föl. Mert a test durvasága, a test fizikalitása elveszi tőlünk a lélektől azt a képességet, hogy bizonyos olyan spirituális dolgokat meglásson, megérezzen, vagy érzékeny maradjon olyan spirituális dolgokra, amelyeket a test nélkül bizony megérez. De ezt ahhoz hasonlítanám, mint mondjuk, ha felveszek egy kesztyűt. Ugye mondjuk a kezemben nagyon sok apró dolgot megérzek, de ugyanazt a kezet, hogyha belebújok, beledugom egy kesztyűbe, akkor már sokkal kevesebb. Sokkal kevésbé maradok érzékeny. Hasonló módon ez a lélek, ez az isteni lélek, ami továbbra is isteni. Ha bekerül a testbe, és ugye a testtel bizonyos mértékig egyesül, akkor a test olyan hatással van rá, hogy eltompul ez a lélek. A spirituális dolgokkal szemben tompább lesz, mint mielőtt beleköltözött. Ha azt szeretném, hogy mégiscsak egyre érzékenyebb legyen spirituális dolgokkal szemben, mi a teendőm? Az egyik teendőm mondjuk az, hogy kifinomítom ezt a testet, és dolgozok az a testet, hogy ne legyen annyira durva. Ne adja mondjuk annyira át magát a testi örömöknek, vagy élvezeteknek, mert ezek mind-mind csak növelik az ő durvaságát a másik irányba. A spirituális dolgokkal szemben. Ha minden inkább kifinomítom magamat, ha a kesztyűt kifinomítom, akkor már a kesztyűn keresztül is jobban érzem a dolgokat. De a test mindenképpen materiális marad, tehát mindenképpen azért olyan szempontból egy burok a lélek körül, ami a léleknek bizonyos képességeit nem hagyja kibontakozni. A léleknek az a része viszont, amit nevezzünk most a tudatalattinak, ami az élenkertben marad, az olyan megtartja az érzékenységét természetesen a spirituális dolgokkal szemben, csak ezt mi nem mindig ez nem tudatosul bennünk. Ez az a részünk, amelyek éppen azért nem tudatosulhat bennünk, mert a test nem hagyja, hogy tudatosuljon bennünk. Attól még, hogy a lélek beöltözött a testbe, és ilyen módon eldurvult, vagy lealacsonyodott, ettől még az a lélek isteni lélek. Ettől még ugyanúgy az isteni eszenciának a része. Egy példa erre az, amikor egy gyerekkel játszom. És ahhoz, hogy az a gyerek élvezze a játékot, le kell alacsonyodnom az ő szintjére. Szerintem, hogy úgy kell beszélnem, ahogy azt az ő szintjén, azoknak úgy kell viselkednem, mint hogyha olyan dolgoknak örülnék, mint ő. Tehát ugye mindig a gyerek szintjére kell leereszkednem ahhoz, hogy ő vele szót értsek. És nem csak gyerekeknél van, ez így mindenkivel. Meg kell próbálni arra a szintre kerülni, vagy fel, vagy le, amelyik, akivel éppen beszélgetek. Csak a gyerekeknél ez elég drasztikus. Ugye van az a történet, hogy egyszer valakinek meghalt az édesapja, és olyan végrendeletet hagyott, hogy akkor kapja meg az örökséget, ha megbolondul. És nem értette, hogy mit jelent ez, csak gondolkod. És elment a rabbihoz. És akkor ment a rabbihoz, megkérdezve, akkor látta, benézett az ablakon este 7-kor, és látta, hogy a rabbi az asztal alatt térdepel, és négy kéz láb mászkál az asztal alatt, és közben nevetgél, és szórakozik. Kicsit csodálkozik, nem akarta megzavarni, inkább elment, és visszajött egy másfél óra múlva. Visszajött egy másfél óra múlva, és akkor a rabbit már az úgy talált az asztalnál. Könyvek nyitva, ahogy egy rabbit elképzelünk, és minden szépen a helyén volt. Leült vele szembe, és elkezdtek beszélgetni, elmondta a történetét, és amikor a rabbi egy kicsit végig gondolta, hogy ez mit is jelent, aztán azt mondta, kár, hogy nem voltál itt másfél órával ezelőtt. Az édesapád azt akarta, hogy ne bolonduljál, ugye, hogy én is másfél órával ezelőtt, ha láttál volna, hogy milyen bolond vagyok, házas, hogy meg legyenek gyerekeid, és aztán leereszkedjél a gyerekek szintjére, néha-néha, hogy jártál velük, és akkor majd olyan leszel, mint a bolond lennél. Biztos ezt akarta az édesapád. Ugye, ha ránézünk valaki, aki egy nagyon értelmes ember, de gyerekekkel játszik, ha nem tudnánk, hogy itt miről van szó, ha nem látjuk mondjuk a gyereket, akkor azt gondolnánk, hogy nem, vagyis a sárga házban a helye. Mert leereszkedik. De most őszintén, akkor valaki leereszkedik a gyerekén, egy három éves gyereknek a szintjére, és ugye eljátsza azt a szintet, attól még nem lett butább. Nem kerül, nem lehet azt mondani rá, hogy ha most azt mondják neki, hogy így meg úgy, akkor nem értené meg, az, mert ő most egy három éves gyerek szintjére került. Ugyanígy a lélekkel. Hiába a lélek egy alacsonyabb szintre kerül, de attól a lélek lényege az ugyanúgy isteni marad. Nem tud annyira hatni a lélekre a test, hogy az úgy megváltoztassa, hogy tényleg lealacsonyodjon. Hogy tényleg fizikaiasabbá váljon. Annyira tud hatni rá, és itt már kicsit csántít a példák, hogy amikor a testben van, akkor ő mindenképp így viselkedik, akkor mindenképp ő nem képes befogadni magasztosabb dolgokat annál a szintnél, mint amilyen a testben ő van. De ettől ő még az a lélek, az még lélek marad. Isteni lélek marad. Tehát akkor ez a léleknek az a szintje, ami leereszkedik a testbe, és aztán van a léleknek az a szintje, amelyik fönt van. Amikor a léleknek a magasztosabb szintje, a tudatalatti szintje hall valamit, az bizony hatással van ránk. És ez a válasz a Vásárolytól kérdésére, hogy miért mondja ez a hang, amit mond. Mert a mi lelkünk hallja ezt a hangot, csak nem tudatosan hallja. Ez nem biztos, hogy tudatosul bennünk, de a hatása annak mégis meg lesz. Nem mindig, de megvan. Ugye egy példa a világi életből, mondjuk, nagyon sok emberrel előfordul az, hogy félelmei vannak, és ezeket nem tudja megmagyarázni. Mondjuk, hogyha a sötét szobában nagyon fél, vagy ha a vízcsobogást hall, nagyon fél, és elmegy egy pszichológus, és a pszichológus azt mondja, hogy ez egy ilyen szinten közhely, azt mondja, hogy hát azért van, hogy elkezdve beszélget, és kiderül, hogy három éves korában majdnem belefulladtak átba, mondjuk. És akkor ez egy olyan dolog, amire tudod, akkor nem emlékszik. De ha nem emlékszik, akkor miért? Miért okoz ez félelmet, hogy nem emlékszik? Azért okoz félelmet, mert tudatosan nem emlékszik, de a hatása a tudat alattiban még mindig megvan. Hasonló módon a léleknek az a része, ami tiszta, és ami az édenkertben van, lehet, hogy nem tudatosul bennünk. Sokszor a hatás megvan, sokszor meg nem sem tudjuk magyarázni, hogy miért viselkedünk így vagy úgy. Vagy mi okozta azt, hogy ebbe vagy abba az irányba elinduljunk. De az oka az, hogy a lélek fönt, az tudatosan teszi, amit tesz. Igen? Egyszerre létezik. Igen, értem, aki a kérdés az volt, hogy egyszerre létezik ez a három szint, illetve öt szint. Igen, egyszerre létezik. Annak ellenére, hogy itt a példában ez egy folyamat, de mi nem a folyamat, itt nem, ez egy állandó folyamat. Tehát a folyamat, Isten, mint a folyamatosan belénk lehelni ezt a lelket. És akkor a léleknek arról a bizonyos, tehát itt szintekről, a lélek szintjeiről beszélünk. Tehát a léleknek különböző szintjei vannak, és ez megmagyaráz még egy érdekes dolgot a Talmudból. Van egy érdekes történet, ahol a Talmud részletezi azt, hogy különböző bölcseknek milyen érdekes vonásai voltak. És az egyik történet az azt mondja, hogy ez is ez a bölcs, Ashrei Yuladotoy, boldog az, aki megszülte őt. És a Talmud részletezi, hogy miért boldog, vagy mi volt az ő édesanyja különleges. És azt mondja, az ő édesanyja nagy bölcsektől és szádikoktól kért áldást arra, hogy neki egy fia szülessen, és ez egy nagy tanultudós igaz ember legyen, nagy tóratudós igaz ember legyen. És amikor megszabadult a gyerek, akkor ezt úgy próbálta megelőlegezni, hogy elvitte a babakocsit, elvitte a kisbabát a tanházba, hogy hallja, hogy a bölcsek tanulnak. És ugye fölmerül a kérdés, hogy most attól lett ő bölcs, és később tényleg ez az ember egy nagy szádik lett. És attól lett ő szádik, hogy egy éves korában elvitték egy olyan helyre, hogy ahol ilyen dolgokkal foglalkoztak. Hát ő nyilván nem fog emlékezni arra, hogy ott az egyik rabbi mit mondott a másiknak. Korán kezdték a nevelést, és akkor így emlékszik, és ez olyan, egy olyan előnyt adott neki már az iskolába, hogy ő már leelőzte a többieket. Nem erről van szó. Itt is arról van szó, hogy olyan dolgok is hatnak ránk, amelyek nem tudatosak nyilvánvalóan. Azt azért azt hiszem, hogy sok helyen mondják, hogy például az, hogy milyen hangulatban van az édesanyja már a terhesség idején, akkor az már kihat arra, hogy milyen lesz a gyerek. De azt is hallottam már, hogyha sok zenét hallott, akkor jó hallású lesz. Tehát ilyeneket lehet hallani, ezek mondjuk biztos bizonyosan nehéz bizonyítani, de az biztos, hogy a tudatalatti dolgok is hatnak ránk.
És hát egyébként ilyen hosszú dolgokon épül a szientológia egyház. Tehát ilyen dolgokban hisznek.
Ez nem hitkérdés, ezt mondjuk.
Na jó, oké, de hogy ez a...
Most ez azt jelenti, hogy akkor ez a két része, ami lelkünknek. Van a hájéje hida, ami valahogy nem, a test nem hat rá, de ugyanakkor éppen ezért nem érezzük azt. És van a nefes ruach neshama, az a három szint, amit viszont érzünk, ha nem is tudjuk megfogni, de a hatását érezzük, viszont ez a tudatos részünk. De mindegyik, mind az öt szint, az egy, az isteni, ennek az isteni leelletnek valamelyik szintje. És ez megmagyaráz még valamit. Így beszéltünk el a tudatalattiról. De a tudatalattit azt nem találta föl, hanem ez benne van a zsidóságban. A zsidóság szerint minden zsidó, illetve minden ember a tudatalattiában szorosan kötődik Istenhez. És ezért a tudatalattiában ő mindig az isteni akaratnak megfelelően szeretne cselekedni. Ha nem így cselekszik, akkor ez csak azért van, mert annyira erős ez a burok, hogy nem hagyja sokszor ezt a tudatalattit kibontakozni. Nagyon sokszor úgy viselkedik, amit tudatosan nem tud megmagyarázni, olyan irányba megy el, amit a tudatalattihoz vezethetünk vissza, hasonlóan a trajdi tudatalattihoz. És ezzel magyarázza például kifejezetten a zsidóság kapcsán a hászid filozófia azt, hogy miért látjuk azt, hogy olyan zsidók is, akik eltávolodtak már nemzedékek óta mondjuk a zsidó hagyományoktól, ha mondjuk elmennek a siratófalhoz, vagy olyan helyzetbe kerülnek, akkor hirtelen előtör belőlük ez az érzés, a zsidósággal való kapcsolat, Istennel való kapcsolat. És azért, mert bennük van ez a jidisül pinteleid, a zsidó pont, pinteleid jidisül, bennük van ez a szikra, ami ilyen helyzetekben előtör. Ez olyan egy kicsit, de azt szokták mondani, hogy az olivabogyóból elő akarjuk hozni az olajat, akkor ezt egy kicsit meg kell nyomogatni. Préselni. Ezért mondtam azt, hogy sokszor ez a tudatalatti, a nem kézzelfogható, az éppen akkor jön ki, amikor egy kicsit meg vagyunk préselve. Amikor baj van, amikor nehezen mennek a dolgok, amikor egy nagy tragédiát mondjuk átélünk, akkor hirtelen előtör belőlünk az a tudatalatti, az a kötődés Istenhez. Nem véletlen, mert amikor megtörnek minket, akkor meg vagyunk törve egy kicsit, akkor ezek a dolgok jobban a felszíne tudnak jönni. Annyit kell tenni, hogy egyrészt nem kell megvárni a tragédiát, ahhoz, hogy ez előjönne, másrészt, ha már ez sajnos megtörtént, akkor bele kell kapaszkodni, és ahogy mondtam, mint a föntről megrátnak minket, bele kell kapaszkodni, és meg kell próbálni a magunk oldaláról is tenni azért, hogy ez megmaradjon. Hasonló módon egy előadáshoz, amit ha végighallgatunk, utána, ha az előadás utána olvasunk, vagy leírjuk, vagy gondolkodunk rajta, jobban meg fog maradni, mint hogyha nem tesszük ezt. Úgyhogy röviden összefoglalva, ez a két szintnek a része. Most még egy ugye pont, amit az előbb lehet, hogy nem fejtettem ki annyira részletesen. Hát, két fontos dolog. Az egyik az, hogy itt a lélek ezek szerint az egy isteni szikra, hogy maximum nem biztos, hogy érezzük, hogy ez isteni, mert bizony a testnek a a burokja rajta van, és körbeveszi. És ez a testi burok, ez a fizikai társ, ez eltompítja annak a finomságát, annak az isteniességét. Ebből két dolog következik, két fontos, nagyon fontos következtetés. Az egyik az, minden reggel elmondjuk az imában, hogy somosan a szátobító hajrahi. A lélek, amit belém adtál, az tiszta. Átobor asszó, te teremtetted, átjött szárta, te formáltad, átad a fáktobi, és te leheltett belém. Ezt minden reggel elmondjuk a reggel imában. A reggel ima kezdetén. Az egyik dolog, amit látunk ebből az az, hogy tiszta ez a lélek. És ez egy nagyon fontos gondolat. A zsidóság szerint, ezek szerint az ember az eredendően jó. Eredendően isteni. Szemben sok más filozófiával, keresztény filozófiával az ember eredendően rossz, amint megszületik bűnös, ott van benne az örök bűn, vagy az eredendő bűn. A zsidóság szerint az ember eredendően jó. Az, ha mégsem úgy viselkedik, hogy nem olyan a jelleme, az csak azért van, mert ez egy külső burok. Az a testével kapcsolatos külső burok. De igazából ő a legmélyén, a legmélyebb eszenciájában viszont jó. A másik dolog, amit ebből az idézetből kiderül, hogy mondjuk átoboroszó, te teremtetted, te formáltad és te lehelted belém, ez egy folyamatra mutat. Azt mutatja, hogy ez a belém lehelés, az isteni lélek belém lehelés, az egy folyamat, amiben szintek vannak. Ugye, amiről beszéltünk. És a harmadik dolog pedig, amit egy szóval már említettem, hogyha azt szeretnénk, hogy tudatosan szeretnénk előhozni ezt a tudatalattit, ha azt szeretnénk, hogy mégis egy isteni lélekhez mérten érzékenyek legyünk, és oda tudjunk figyelni olyan spirituális dolgokra, olyan belső dolgokra, amikre talán ma még nem vagyunk képesek, akkor mi a teendőnk? Meg kell próbálni ezt a testet, vigyázni erre a testre. Vigyázni a materiális oldalra, a burokra. Minél kevésbé legyen durva ez a testiesség. Ezt hogy lehet elérni? Ugye a Biblia azt mondja, hogy avine széchem magdilim benéchem lebeine előkéchem. A ti bűneitek azok, amelyek elválasztanak benneteket Istenetektől. Miért? Nem azért, mert ez valami büntetés. Isten rosszat csinálok, Isten azt mondja, jó, akkor nem beszélek veled. Hanem ez azt jelenti, hogy amikor valaki elkövet egy Isten, Isten vétkezik, elkövet egy bűnt, akkor ezzel ő tovább durvul. Még jobban elveszti az érzékenységét. Minden bűn által egyre durvább és durvábbá válik. Minél durvábbá válik, annál kevésbé tud rátapintani az ő eszenciájára, az ő tudatalattiára. És ezért ez elválasztja őt a saját Istenétől. Nem más az Istene, mint a saját lelke. Ha azt szeretnénk, hogy ez ne így legyen, akkor meg kell próbálni ugye ezzel a vétekkel ellentétes irányba fordulni. Ugye ezt, hogy a véteknek ilyen hatása, ezt minden ember meg tudja érteni, akkor se nem Istenről beszélünk. Az, hogy az köztudott, hogy ezt mindenki megérti, hogyha valaki elmegy lopni, az első alkalommal még nagyon nehezen megy, mondjuk nagyobb lelkiismeret furdalása van, másik alkalommal már sokkal könnyebb lesz, harmadik alkalommal még könnyebb. Nem már teljesen könnyen fogja lenni. Így van mindennel. Miért? Az, mert az első alkalom után eldurvul, és kevésbé érzékeny ebbe az irányba. Aztán még jobban, és teljesen eltompul. És azt lehetjük észre, hogy minél inkább a földi örömökkel, vagy még durvább esetben, tehát nem csak örömökkel, hanem vétkekkel foglaljuk el magunkat, annál durvábbá válunk a spirituális dolgokkal, szemben. Volt egy híres haszid, aki azon köztük, hogy borzasztóan vallásos volt, és nagyon, nagyon odafigyelt minden egyes részletes. Akkor megkérdezték tőle, hogy miért, akkor azt mondta, hogy ahhoz, hogy én megértsem a kabbalát, a haszid filozófiát, én tudom, hogy nekem nagyon vallásosnak kell lenni, mert ezáltal finomulok ki, és ezáltal tudom, leszek érzékeny ezekre a magasztos fogalmakra. Vagy egy másik történet, hogy volt egy kultúrantropológus, aki elment egy haszid jesivába, és megkérte a rabbit, hogy hagyj csatlakozzon a fiúkhoz, ő is szeretne tanulni. Azt mondta neki a rabbi, hogy rendben, egy feltétele, ha részt vesz minden reggel az imán. És ő azt gondolta, hogy ez egy ilyen csere, akkor ez egy ilyen üzlet. Rendben, de hogy ki legyen a minnyem, vagy nem tudom, hogy ott az ima meglegyen, akkor ott ő is részvedi meg. És a rabjám, de ezt nem erről van szó. Ha tényleg szeretnéd megérteni, akkor kénytelen vagy a dolognak ebben a gyakorlati részében is részt venni, mert ahhoz, hogy te megértsed ez a lelkednek, ki kell bontakoznia, és ehhez kifinomítani kell a testedet és a lelkedet, ami csak ezáltal lehet. Úgyhogy ez még egy fontos pont. És ezért a kabalában a zsidóság gyakorlata, vagy a mitvák, az isteni parancsolatok gyakorlata és a filozófia, az nem két különálló dolog. Az szorosan összefügg. Már csak ezért is egy olyan az a kabala, amelyik nem köti össze finoman szeretnék fogalmazni, ahol a Biblia, vagy az isteni parancsolatok megtartása nem automatikus velejárója, legalább a kabala oktatóinak, mondjuk egy ilyen kabala centernek a hitelessége ilyen csak az én szememben megkérdőjeleződik. Ez nem ez a lényeg, tehát nem ezt csak azt akartam ezzel mondani, hogy ez a lélek, ez bennünk van, és ahhoz, hogy erre rátapintsunk, ahhoz ezt a burkot kell finomítani. Hát ennyit a mai alkalomra. Még azt elmondanám, hogy a jövő alkalommal azt fogjuk, hogy így nagyon szépen fest minden, hogy isteni lélek van, mert maximum egy kicsi van, egy kis burok, de hát azt levesszük, ha nem van. Ez most úgy nagyon optimista. De a jövő alkalommal azért, és azt mondom, hogy következő két alkalommal azzal fogunk foglalkozni, hogy azért van nekünk egy másik énünk is, ott van ez az állati ösztönlélek, bennünk van az a rossz, és hogy kell kezelni azt, vagy egyáltalán mi a kapcsolat, mik az erőviszonyok, és ez hogy működik, erről lesz szó a következő alkalommal. Van-e még kérdés esetleg? Igen? Igen, jó a kérdés, az örökkévaló csak Ádámba lehelte bele ezt a lelket, vagy mindannyiunkba. Hát azt hiszem, hogy ez az Ádám története nyilván egyrészt szó szerint értendő, tehát nyilván arról, hogy szólt egy darab agyakba, ott egyszer csak élet keletkezett, és bizonyos szempontból ez mindannyiunkra igaz, szimbolizálja mindannyiunknak a születését, amikor nem földarabból, de egy gusztustalan masszából egyszer csak egy ember fejlődik ki. Ez azt hiszem, hogy ugyanúgy el lehet mondani erre, hogy Isten belénk leheli az isteni lelket. Az ember teremtése szimbolizálja mindannyiunk születését, mindannyiunk teremtését. Mindenképpen igen. Évánál is, igen. Más kérdés volt még? Semmi kérdés? Jó. Köszönöm szépen, és akkor két hét múlva ismét találkozunk. Az előző, ha jól tudom, most már az előző kurzusnak a előadásai mind fel vannak az interneten. zsidó.com/mp3 zsidó.com